egyedül megy ki a partra. Megvárja, amíg elnéptelenedik a rakpart, hogy Adéleté kieresztesz a hajóról. Fallut körülnéz. Ketten rejtőznek a vagonok mögött, a rádiós meg Gaston Buzier, a lány szeretője. De valaki másnak is ott kellett lennie, ő veti rá magát a kapitányra, ő folytja meg és taszítja a kikötő vizébe. És mindez itt történt, a fekete vízen ringatózó óceán mellett. Aztán a holttest valahogy beleakad a horgonyláncba. Megré homlokát ráncolva eregette a füstkarikákat. Az első kihallgatáson Leclinche nem mond igazat, azt állítja, hogy egy sárga cipős férfi ölte meg a kapitányt. Márpedig a sárga cipős férfi Buzier. És amikor Leclinchet szembesítik vele, visszavonja vallomását. Mi más célja lehetett a hazugsággal, ha nem az, hogy azt a harmadikat, a gyilkost védje vele? Akinek Leclinche nem hajlandó elárulni a nevét. Még akkor sem, ha őt magát csukják le helyette. És alig védekezik, pedig nyakig benne ül a pácban. Búskomor, mintha mardosná az önvád. Nem mer se a menyasszonyának, se Megrének a szemébe nézni. És még valami, mielőtt visszamegy a halászhajóra, felrohan a becsületcsüllyesztő feletti szobájába. És eléget néhány papírost. Az se hangolja jobb kedvre, hogy kieresztik a börtönből, pedig ott a menyasszonya, pedig a lány igazán mindent megpróbál, csak hogy lelket öntsön belé. Aztán kerít valahonnét egy revolvert. De nincs hozzá bátorsága. Még nem döntött. Csak ül, becsukott szemmel, zsebében a revolverrel. Aztán meghúzza a ravaszt. Ahogy hajnalodott, egyre hűvösebb lett, a moszatbűz meg a jót szaga egyre erősebben érződött a levegőben. A halászhajót már vagy 5 méterrel megemelte a tenger. A fedélzet egy szintbe került a rakodóparttal, a palló, mivel a dagály oldalba kapta a hajótestet, keservesen nyikorgóit. Megrének eszébe se jutott, hogy mennyire fáradt. Hogy ez az átvirasztott éjszaka mennyire megviselte. Töprengve nézett maga elé a reggeli szürkületben. És mérleget készített. Tény, hogy Fallut kapitány hullája ott lebeg a vizen, beleakadva a horgonyláncba. Hogy Adélé és Gaston Buzier képtelenek egymást elviselni, állandóan veszekednek, pedig a lánynak a férfinak a lány az egyetlen támasza. Hogy a halott fehér Leclincheté hordágyon gurítják ki a műtőből. Hogy Marie Léonnec. Hogy a becsületcsüllyesztőben tanyázó matrózok még tök részegen se tudják elfelejteni, hogy mit éltek át. A harmadik nap. Kiáltott fel Megré. A kutyafáját, valaminek csak kellett történnie azon a harmadik napon. Olyasminek, ami szörnyűbb a féltékenységnél is. És ami egyenes ágú következménye Adélé jelenlétének. Megré úgy érezte, szétrobban a feje. Minden idegszálát megfeszítette. Alatta a hajó lassan ringatózott. Hirtelen fény gyulladt a legénységi szálláson, a matrózok ébredeztek. A harmadik napon. Megrényelt egyet. Hátrafordult, a tatfedélzetet nézte, majd a rakpartot, ahol nemrég az a részeg matróz rázta az öklét. A harmadik napon. A hajósinas. Jean-Marie. Aki toporzékolt, aki vissza akart menni a szárazföldre. Aztán éjszaka a hullám lesodorta a fedélzetről. Megré az egész hajót átfogta tekintetével, mintha csak azt a helyet kereste volna, ahol bekövetkezett a tragédia. Mindössze 2 szemtanú volt. Fallut kapitány meg a rádiós, Pierre Leclinche. Másnap vagy harmadnap Leclinchenek sikerült besurrannia Adélehoz. Itt volt a törés. Megré úgy érezte, egyetlen másodperccel sem maradhat tovább. Amúgy is mozgást látott a legénységi szálláson. Kisietett a rakpartra, mielőtt még észrevehették volna. És kezét zsebrevágva, hidegtől lila orral, zsémbesen elindult a strandszálló felé. Még nem kelt fel a nap, de már véget ért az éjszaka, az ólomszürke tenger hátteréből fehéren rajzolódott ki a hullámok taraja. A sirályok meg annyi fehér foltként cikáztak a még sötét égen. A pályaudvaron nagyot füttyentett egy mozdony. Egy öregasszony vágott át Megré előtt, hátán kosár, kezében vaskampó, a sziklák felé baktatott rákászni. Tizedik. A harmadik nap. Amikor Megré reggel 8 óra tájban lejött a szobájából, úgy érezte magát, mint aki előző nap alaposan felöntött a garatra, a feje üres volt, és a mellkasában szorítást érzett. Kérdezte is tőle a felesége. Csak nincs valami baj. Mire Megré megvonta a vállát, az asszony meg nem kérdezősködött tovább. Ahogy a felügyelő kilépett a haragoszölt tengerre néző teraszra, hirtelen Marie Leonnecet pillantotta meg maga előtt. A lány nem volt egyedül. Egy férfi ült mellette. Marie Leonnec gyorsan felállt, és zavartan ezt mondta. Felügyelő úr, hadd mutassam be az édesapámat, most érkezett. Hűvös szél fújt, sötét esőfelhők borították az eget. Alacsonyan szálltak a sirályok. Nagyon megtisztel, felügyelő úr. Igazán boldog vagyok, hogy megismerhetem. Megré mogorván méregette a férfit. Ez a tömzsi, alacsony kis ember talán nem lett volna ennyire nevetséges, ha nincs az az eperszínű, rücskös, szörnyű nagy orra, amely akkora volt, hogy 2-3 másik is kitellett volna belőle. Hiába, nem tehetett róla az Isten adta. Az ilyen orral éppen olyan nehéz élni, mint valami testi fogyatékossággal. Megré egyszerűen nem tudta róla levenni a tekintetét, csak ezt az orrot látta, semmi mást, és közben arra gondolt, hogy aki ilyen ormánnyal van megáldva, azt lehetetlen komolyan venni. Ugye, iszik velünk valamit, felügyelő úr? Nagyon kedves, de épp most reggeliztem. Azért egy pohárkával nem fog megártani. Ha nagyon muszáj. Muszáj volt. Aki tudja, mit kíván a jó módő, az mindig belediktál a másikba egy-két pohárral, ha jól esik neki, ha nem. Megré a férfit nézte, majd a lányát, neki másforma orra volt, de így is hasonlított az apjára. És a felügyelő szinte látta, milyen is lesz 11 néhány év múlva ez a leányarc, amikorra lekopik róla a fiatalság üdesége. Rögtön a tárgyra térek, felügyelő úr. Nekem ugyanis nem kenyerem a mellébeszélés. Ezért utaztam ide az éjszakai vonattal. Amikor Joris sem felajánlotta, hogy ő majd elkíséri a lányomat, rögtön beleegyeztem a dologba. Sok mindent lehet mondani rám, de hogy maradi volnék, azt nem. Megré tűkönült. Valamit még el kellett intéznie, és ezt az orrot, ezt a kispolgári dagályosságot, ezt az önelégült fecsegést se nagyon bírta elviselni. Egy szó, mint száz, nekem apai kötelességem, hogy világosan lássak. Felügyelő úr, mondja meg nekem, de igaz lelkére, önnek mi a véleménye, ártatlan az a fiatalember. Marie Leonnec elfordította a fejét. Alig hanem megérezte, hogy az apja közbelépése éppen nem fogja elrendezni a dolgokat. Volt valami tiszteletreméltó ebben a lányban, aki nem hagyta cserben bajba jutott vőlegényét. Vagy legalábbis valami megható. De ahogy ott ült a teraszon, az apja mellett, mintha nem is ugyanaz a lány lett volna. Megré látta a Quimperi vaskereskedést, szinte hallotta az utazás előtti veszekedéseket, a szomszédok pletykáit. Arra kíváncsi, hogy ő ölte meg a kapitányt? Igen, arral. Gondolom, ön is megérti, hogy... Megré üres tekintettel merett maga elé. Nos. A lány keze megremegett. Nem, nem ő. Ugye, nem haragszik? Sajnos, nem maradhatok magukkal, sürgős dolgom van. De remélem, még találkozunk. És rohant. Még egy széket is feldöntött a teraszon. Nem fordult hátra, tudta anélkül is, hogy Leonnec úr meg a lánya döbbenten bámulnak utána. Amikor kiért a rakodópartra, a járdán sietett előre. Messze járt az óceántól, de azért látta, hogy új emberek érkeznek a hajóhoz, vállukon matróztáskával. Egy taiga is épp akkor kanyarodott oda, tele krumplissákkal. Ott volt a hajó tulajdonos is, lakcsizmában, ceruzája a füle mögé tűzve. A becsületcsőjesztő